Brunet szerét ejti, hogy eljuttassa hozzá az üzenetemet. Red elfordult, és ismét az asztalokat nézte. Ásított, és előtte magát a faltól. Megint feltűnt a horvas orrú. Red hozzálépett, és megszólította. Adj Isten orzon! Majdnem feldöntötte, ahogy elhaladt mellette. Orzon savanyú képpel utána bámult, és megigazította a kalapját. Aztán rossz indulaton a padlóra köpött. Amikor Red távozott, én is követtem a példáját. Elmentem a parkolóhelyre a kocsimért. Visszahajtottam Hollywoodba, garázsba vittem a kocsimat, és fölmentem a lakásomra. Levettem a cipőmet, és zokniban sétálgattam, hogy érezzem talpammal a padlót. Olykor-olykor még mostanában is elzsibban. Azután leültem a megetett ágy szélére, és próbáltam megsatszolni, mikorra kaphatja meg Meló az üzenetemet. Képtelenségnek látszott. Órák, sőt, napok beletelhetnek, mire Meló előkerül. Talán sose találom meg, csak akkor, ha már a rendőrség elkapta. Ha egyáltalán elkapja, élve. 39. fejezet. 10 óra körül telefonáltam B-City-be Grélék lakására. Úgy vélekedtem, már késő van, és nem találom otthon a nőt, de tévedtem. Keresztül törtem magam egy szobalányon és a komornyikon. Végül meghallottam a hangját a vonal túlsó végén. Úgy látszik, földobta az este, mert élénknek és kissé spiccesnek hatott a hangja. Megígértem, hogy fölhívom magát, mondtam. Kicsit késő van, de rengeteg dolgom volt. Már megint át akar ejteni? Hűvösé vált a hangja. Nem én. Szolgálatban van még a sofőrje ilyen későn. Addig van szolgálatban, ameddig parancsolom neki. Nem ugorna föl hozzám, hogy fölvegyen a kocsijára? Elmehetnénk valahová. Addigra belepréselem magamat az egyetemi avatásra csináltatott öltönyömbe. Kedves magától, mondta elnyújtva. Csak ugyanazt akarja, hogy menjek? Enzo valóban remek munkát végezhetett a beszéd központjain. Ha egyáltalán volt valami bármi bajuk, megmutatnám a részkarcomat. Csak egyet? Csak egy van. Maga a lakásom se nagy. Hallottam már ilyesmiről, nyújtotta el megint a szavakat, aztán megváltoztatott hangon így folytatta. Ne játssza már meg a megközelíthetetlent. Magának pompás testalkata van, mister. Soha ne tűrje, hogy mást mondjanak magának. Adja csak meg még egyszer a címét. Megadtam neki, valamint a lakásom számát is. Zárva van a nagykapu, mondtam, de majd lemegyek és kiakasztom a kallantyút. Az jó lesz, mondta, legalább nem kell a feszítővasamat magammal vinnem. Letette a kagylót, és az a kínos érzésem támadt, hogy olyas valakivel beszélgettem, aki nem is létezik. Lementem az előcsarnokba, kiakasztottam a kallantyút, aztán lezuhanyoztam, fölvettem a pizsamámat, és lefeküdtem az ágyra. Egy álló hétig tudtam volna egyfolytában aludni. Kikecmeregtem az ágyból, és kinyitottam az ajtót, mert az imént elfelejtettem nyitva hagyni. Mély, kemény hófúváson kellett áttörni magamat, hogy kijuthassak a főzőfülkébe, hogy poharakat vegyek elő, meg azt az üveg scotch likört, amit arra tartogattam, hogy valami igazán elsőrájú nőt levegyek a lábáról a segítségével. Visszafeküdtem az ágyba. Imádkozzunk, tan fennhangon. Nem maradt más, csak az imádkozás. Lehúztam a szemem, Úgy rém lett, a szoba négy fala átvette egy hajó imbálózását. Mintha köttő lett volna nyírkos, a mozdulatlan levegő és tengeri szél fújdogált volna. Egy használaton kívül helyezett raktár orfacsaróan savanyú szagát éreztem, és gépolajét, és láttam egy bíborvörös ingbe öltözött digót, amint egy csupasz villanykörte alatt olvas, a nagyapja szemüvegével. Egy szellőző aknával másztam fölfelé, és úgy tetszett, soha nem ér véget. Megmásztam a Himaláját, kiléptem a tetejére, és minden oldalról géppisztolyos fickók vettek körül. Beszélgettem egy alacsony, csuda tudja, de emberséges sárga szemű férfival, aki szélhámos volt, vagy még rosszabb. Eszembe jutott a vörös hajú, lila szemű óriás, talán ő volt a legderekabb ember, akivel életemben találkoztam. Elcsitultak a gondolatok. Fények motoszkáltak lehúnyt szempillám mögött. Belvesztem a végtelen térbe. Aranyozott végű gumibot voltam, amit hiába lendítettek előre. Egy kötek $100 rejtett dinamit voltam, és úgy felrobbantam, mint az állokházi becsüs, amikor $1 órát mutatnak neki. Rózsás fejű bogár voltam, és a városháza oldalán másztam fölfelé. Elaludtam. Lassan, küszködve ébredtem föl, a plafonra meresztettem a szemem, a lámpából odaverődő fényre. Valami alig észrevehetően mozgott a szobában. Óvatos, csöndes, súlyos mozgás volt. Hegyeztem a fülem. Aztán elfordítottam a fejem, és bivaj melóra néztem. Helyenként árnyékos volt a szoba, és ő ezekben az árnyékos részekben mozgott, olyan hangtalanul, mint mikor először láttam. A kezében tartott pisztoly szakszerűen meg volt olajozva. Kalapját hátatolta, göndör fekete haján, orrával úgy szimatolgatott, mint a vadászkutya. Észrevettől kinyitottam a szemem. Halkan az ágy oldalához lépkedett, és megállt fölöttem. Megkaptam az üzenetét, mondta. Mondok, körül pillogok már, hogy tiszta a levegő. Odakint nem láttam zsarukat. Ha ez itten egy keletce, két mandrót kosárba cipelnek innen kifelé. Kissé megfordultam az ágyon, gyorsan benyúlt a párnám alá. Arca most is széles volt és sápadt, és valahogy gyöngéden nézett milyen ülő szemével. Majdnem nagy kabátot öltött. Jól állt rajta, már ahol ki nem repett. Az egyik vállöltése is felhasadt, biztosan akkor, amikor fölvette. Valószínűleg ez volt a legnagyobb kapható méret, de Bivaj Mellónak ez is kicsi volt. Reméltem, hogy feljön hozzám, szólaltam meg. A dekánsok nem tudnak a dologról. Egyszerűen találkozni akartam magával. Tovább, szólt Meló. Oldalt lépett egy asztalhoz, és lerakta rá a pisztolyát. Leráncigálta magáról a nagy kabátját, és beletelepedett a legjobb karos székembe. Recseget ropogott, de megbírta. Lassan hátra támaszkodott, és úgy helyezte el a pisztolyát, hogy közel legyen a jobb kezéhez. Előkotolt a zsebéből egy papír cigarettát, kirázott belőle egy szálat, és a szájába vette, anélkül, hogy az ujjaival hozzáért volna. Hüvelykujján gyufalobbant. Éles dohány füstszag öntött el a szobát. Talán beteg vagy mi? Kérdezte. Csak pihenek. Nehéz napom volt. Nyitva volt az ajtaja. Vár valakit?